Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Én Lukovics Milán vagyok.
Én pedig Rubovszkinél Bodó Mária.
És a Kamassarok című műsornak a következő adását hallják, tisztelt hallgatóink. Ami az előzményekben a serdülőkor rejtelmeivel kezdtünk el foglalkozni, Lázár Ervin Szegény Johnny és Árnika című meséjét valószínűleg mindenki ismeri, én is nagyon szeretem. Ebből hallgassunk meg egy rövid részletet Östör király és a harag kezelése témában.
Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerektó. A kerektó mellett királyi kastély, 36 tornya, 300 ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör király meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta, aki megérdemelte. De legesleg világosabban abból látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem parancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették, és ez a királyokkal is elég gyakran megesik, behúzódott a trónterembe, és azt mondta.
Most akármit mondok, ne törődjetek vele! Úgy, de mérges vagyok. A legjobb, ha nem is kerültek a szemem elé, kutyát teremtette, mert hátra kötöm a sarkatokat. Tűnjetek el, és számoljatok ezerink, és akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még.
Egy, kettő, három.
Az udvari főszámolnok meg odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerik.
998, 999, 1000.
Akkor bekukkantottak Östör királyhoz. Többnyire bátran tehették, mert addigra elpárolgott a mérge. Ha mégsem, akkor elordította magát.
Takarodjatok, kutyák!
Egy, kettő, három, négy.
Ilyenkor aztán az udvari főszámolnok még ezerig elszámolt. A király legtöbbször már 888-nál kijött a trónteremből.
888?
Ne haragudjatok, azt mondtam volna, hogy kutya teremtette, meg kutyák, de kutya mérges voltam.
De az ilyen 2000-es, vagyis hogy 1888-as haragok fehér holló ritkák voltak, mert bölcsember volt Östör király, hamar elszállt a haragja.
Ez a időnyerés, ez nekem nagyon fontos dolog. Sokszor éreztem azt, akár hogy a gyerek indulatától én is indulatba jövök, vagy éppenséggel a gyerek apátiájától, hogy egyszerűen nem reagál arra sem, ami az ő dolga lenne. De hát akár egy rossz telefonbeszélgetés, vagy váratlan kérdés fölfelé viszi a vérnyomásomat, meg a dühnek a szintjét. Tehát nagyon jók olyan mondatok, amelyekkel egy kis időt tudunk érni, mint a vízilabdában az edző, és akkor megáll a játék 2 percre, ő ott magyaráz valamit a játékosoknak, és akkor utána aztán tovább szórják a gólokat. Tehát, hogy nekem ilyen mondatok például azok, hogy tudnánk-e erről beszélni holnap, vagy egy óra múlva, vagy telefonban, hogy ne haragudj, le kell tennem, de visszahívlak 10 perc múlva, vagy fél órán belül. Még az sem feltétlenül baj, hogyha nem olyan nagyon sürgős, ami miatt le kell tenni. Többet ér az időnyerés, mint az, hogy ott azonnal folytassuk ezt a beszélgetést. De hát ezek, hogy térjünk erre vissza egy kicsit később, vagy bocs, ne haragudj, ki kell mennem, mindjárt visszajövök. Az ember akár egy pár percet nyer, már is elkezd egy kicsit gondolkodni, valahogy máshogy is meg tudjuk közelíteni a problémát, vagy egyáltalán kérdéseket tudok föltenni. Most nyilván itt elsőbb a felnőtteknek szeretnénk ezzel segíteni, mert kamasz gyereknek nehéz tanácsot adni a saját viselkedésével kapcsolatban, de hát ez nagyon hasznos dolog, hogyha időt tudunk nyerni. Mi az, ami még segíthet abban, hogy kamasz gyereknek a dühét, az indulatait kezelni tudjuk?
Hát, hogyha már sikerült magunk az Östör király módra állítani, akkor egy másik alaptétel az időnyerés mellett a hallgassam meg. Ezt valószínűleg, amikor az ember ezt csak úgy kívülről szemléli, és nincs benne egy ilyen helyzetben, akkor nagyon könnyűnek és egyszerűnek érzi, de azt hiszem, hogy ebben jobban körül kell ezt járni, nagyon sokszor annyira zajlik az élet egy családban, hogy gyakorlatilag, amikor kommunikál a felnőtt és a gyerek, akkor szinte csak vagy egy felnyitott laptop, vagy egy világító telefonnal van a szülő, amikor a gyerekével kommunikál. És azért nagyon sokszor a gyerekek nem a belső problémáikkal lépnek oda a felnőtthöz, és rögtön megszólítanak azzal, hogy nézd anya engem, mert nagyon megbántott ma a barátnőm. Hanem egy abszolút periférikus dologgal, hogy nincs meg az oknim, nem találom a tornazsákomat. Ezek egy ilyen kis felszíni dolgok, és ha hallgassam meg, az nem azt jelenti, hogy felpillantok, és esetleg választhatok, vagy azt mondom, hogy most keresd meg magad, hanem itt is nagyon fontos a testtartás, hogy sose csak a fejemet fordítsam a gyerekem felé, míg a testemmel mondjuk még mindig a laptopot nézem, hanem a teljes testemmel forduljak felé, és ez egy szabály szerintem, hogy telefon kikapcsolva, laptop lecsukva, és akkor keressem meg az okniát. És azt fogom tapasztalni, hogy előjönnek más dolgok is, hogy ez csak egy ilyen áll történet, és hogy sokszor ilyen pici, apró dolgok után, amikor elkezd a szülő jóindulatúan segíteni valami teljesen apró dologban, akkor előkerül más is. És ha hallgassa meg, az bizony az, hogy egyszerűen hát meg kell keresni ezeket a pillanatokat. Erről szerintem már tettünk említést, és még elő is fog jönni, de hogy az egy nagyon lényeges dolog, hogy végighallgatni ezeket a tínédzs történeteket.
Hát nyilván ugye ez, hogy mondjuk egy kamasz akár a dühét kifejezi amiatt, hogy nincs meg az oknia, vagy valamie. Ugye ezek sokszor ilyen lakmuszpapír, hogy a felnőtt milyen lelki állapotban van. Hajlandó-e rá odafigyelni? Esetleg sokkal inkább kedélyborzoló üzeneteket hajlandó-e befogadni, vagy pedig már ezen a semmiségen felkapja a vizet. Ugye most ezek a kamasz gyerek részéről teljesen öntudatlanul zajlanak, tehát ő ezeket nem tervezi meg, de hát éppen nem olyan régen beszélgettem egy fiatallal, aki hát most vár az egyetemi pótfelvételi pontokra, mert azt nem tudta elmondani a szüleinek, hogy egyébként kibukott az egyetemről. De hát az meg nyilván régebben történt. Na de hát ahhoz, hogy mondjuk ilyen riasztó dolgokat elmondjon, ahhoz hát előtte leteszteli a felnőttnek az épp aktuális teherbíró képességét. De hát arról, hogy végül is az, hogy meghallgatjuk, tehát hogy nem oldjuk meg a problémát, nem kvázi fölöslegesnek tűnő tevékenységet végzünk, vagy ilyen fogja rabolni az időnket. Erre azért természetesen történelmi példák is vannak, hogy hát hogyan működik ez felnőtt embernél is, nem csak gyereknél.
Ez annyira izgalmas téma, hogy egyszerűen pszichológusok csoportja, akik itt Levin körül rendeződtek egy időben, megpróbálták ezt komolyabban felmérni, hogy milyen hatással van a meghallgatás maga az emberekre. A második világháború után volt egy olyan probléma Amerikában, amit nyilván mi most így ebben a mai napon ez nem annyira aktuális nekünk, hogy nem volt friss marhahús.
Nyilván a fő húsforrások az a marhahús volt, tehát nem az volt a bajuk, hogy...
Hogy nincs.
Hogy akkor vesznek helyette majd sertéshúst vagy valamit, hanem hát nyilván egy alapélelmiszer hiányzott.
Hiányzott a friss hús, amiből csak konzerv termék volt elérhető. És valahogy hát nagy erőkkel próbálták volna a háziasszonyokat rábeszélni arra, hogy ebből fogyasszanak, vételezzenek, használják, mert ez van, és mindemellett pedig, hát nyilván ez egy üzleti dolog is. Egyfelől.
Gondolom a háborúból maradt meg a katonák ellátására, gyártottak gondolom sok millió adagot, friss meg nem volt.
Avval az ötlettel álltak elő a pszichológusok, hogy két csoportra szedtek egy komolyabb létszámú háziasszony az A csoportban meghallgathatott egy előadást, kapott egy kis kóstolót ebből a finom konzervhúsiból, és ugye az ingyen konzervek megkapása előtt egy ilyen agytisztítót, vagy hogy mondjam, egy ilyen előadást, részletes előadást hallgathattak arról, hogy mi minden miatt rendkívül jó, előnyös és hasznos ez a konzerv, és ennek a használata.
És a B csoport?
Másik csoportban pedig ugyanilyen házi asszonyok voltak, ugyanúgy 5 ingyen konzervet kaptak, ugyanúgy kóstolót kaptak, viszont nem hallgattak előadást, hanem gyorsírók lesték a szavukat, hogy a panaszaikat meghallgassák és leírják, papírra vessék, azzal kapcsolatban, hogy miért nem tetszik nekik ez a konzerv hús. Valószínűleg egyébként más panaszok is elhangozhattak nekem, az az érzésem, nem csak konkrétan a konzerv hússal kapcsolatban. És hát jól eshetett az, hogy szorgos kezek még le is jegyzetelik a panaszokat.
És melyik csoport vette utána a konzervet, mint a cukrot?
Hát mindenki gondolja ki magának a megoldást egy pillanatra, de hát nyilván el is áruljuk, hogy akiknek a panaszai megvoltak hallgatva, lejegyzetelve és komolyan véve, ők sokkal nyitottabbá váltak a konzervhús fogyasztására és megvételezésére, mint azok, akik egy okosításon vettek részt, és akiknek nagyon bölcsen, valószínűleg tudományosan el lett magyarázva az, hogy miért jó a konzervhús.
Hát akkor ez egy történelmi példa arra, hogy egy ilyen kísérletben a meghallgatás hogyan működött. Hát, hogy tulajdonképpen igen, sokszor nem az információkra van szükségünk, hanem az érzelmi megkönnyebbülésre.
De neked milyen példáid vannak esetleg arra, hogy valóban pusztán a meghallgatás mondjuk gyógyít, vagy az, hogy elmondhatja valaki a baját, aki mondjuk hozzád jön, és ahelyett, hogy mondjuk elmagyaráznád neki, hogy ad egy, ad kettő, ad három, mit kell tenned most ebben a helyzetben, és a magyarázat előtt mondjuk meghallgatod őt, lehet, hogy a magyarázatra vagy a tanácsra sor se kerül, hanem egyszerűen a hallgatás annyira rügyfakasztó, vagy annyira feloldozó, hogy tényleg valamilyen problémára tényleges megoldás születik.
Hát ugye nehéz erről történeteket mesélni, hogy éppen nem csináltam semmit, és akkor utána valami történt, de egyébként, hogy működik, azt azért nagyjából megtapasztaltam. Tehát azért volt olyan, hogy azért nem mondtam ad egy, ad kettő, ad három pontokat, mert gyakorlatilag nem értettem, hogy miről van szó. Mondjuk például egy gyóntatószékben előfordult az, hogy külső zajok, meg rossz artikuláció és egyéb miatt nem értettem, hogy miről van szó, de mégis utána valahogy nagyon megköszönte a kis beszélgetést. A kedvenc ugye, zenészem Misztislav Rostropovicsról tudnám elmesélni azt a történetet, hogy volt neki egy barátja, egy zeneszerző, Sosztakovics. Ugye hát ők a szovjet időkben szocializálódtak, és egyszer ez a Sosztakovics elhívta magához ezt a barátját, akit Szlávának becéztek csak, és hát kérte, hogy üljön le mellé, mondta, hogy ne beszélgessünk, csak hallgassunk. És hát a Szláva azt mondta, hogy hát neki 5 percet nem beszélni, az szinte az örökké valóság, és másfél órát ültek hang nélkül, ami után a Sosztakovics azt mondta, hogy köszönöm, Szláva, most már könnyebb így az élet. Tehát ez extrém példa. Az a lényeg, hogy az ember kívülről nagyon szívesen ad tanácsot, és megoldjuk a problémát, és elmagyarázzuk. De hát azt nem én találtam ki, hogy valójában tanácsot akkor adjunk, amikor valaki kifejezetten kéri. Mert ha nem kéri, akkor tulajdonképpen egy ilyen okos tanáccsal valójában még súlyosbítjuk az illetőnek a helyzetét, mert valószínűleg a mi egyébként nagyon sokszor banális tanácsainkat azt ő eddig is tudná, vagy valószínűleg neki is eszébe jutna, csak nem tudja megcsinálni. És akkor mi előadjuk, hogy tehát figyelj, tök egyszerű, csak csináld ezt, meg ezt, meg ezt, és már is jobb lesz a helyzet. És akkor gyakorlatilag azzal szembesül, hogy de hát a legelemibb lépéseket sem tudja megtenni.
Tehát felnőttként is tapasztaljuk azt, hogy mennyire jó nekünk a meghallgatás, vagy milyen jó, ha kipanaszkodjuk magunkat valakinek, viszont a gyermekek, vagy a kamaszoknál néha egyszerűen ez a zavar, ez a zűr, ez a nagyon-nagyon felbojdult idegrendszeri állapot azt okozza, hogy ő saját magában egyszerűen nem is tudja, hogy mit gondol. Nekem a kislányomon érzem sokszor, hogyha elég sokáig hagyom, hogy beszéljen, akkor a végén, már az utolsó mondatokkal a kezdeti bonyodalom, ami például mit sportoljak, vagy kivel barátkozzak, ilyen témákban, egyszer csak ő maga megoldja, de nem azért, mert én bármit hozzászólnék, vagy mondanék valamit, hanem annyira nem struktúrált a gondolkodása egy ilyen kamasznak ebben a zűrös, felbojdult világban, hogy beszél, és ez a szülőnek a hallgató füle mellett tulajdonképpen saját maga végül is rájön arra, hogy ezt vagy azt szeretné.
Tisztelt hallgatóink, eltelt a mai műsoridőnk. Köszönjük a figyelmüket, minden jót kívánunk.
Otthon a családban, kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.